Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, és titeket is, kedves gyerekek. A legutóbbi alkalommal Dániel könyvét idéztük, és egy olyan történetet próbáltunk itt közösen átgondolni, amikor is Dániel imájára megjelent egy mennyei lény, az a bizonyos Gábriel. Lehet, hogy miközben szüleitek már ezekről a történetekről sokszor szóltak hozzátok, én is szeretném ezt a történetet egy kicsit tovább gondolni veletek együtt. Az volt ennek a gondolatmenetnek a lényege, hogy a mi imádságunk, ugye szoktatok mindannyian imádkozni, hogy a mi imádságunkat az Isten meghallgatja, és a mi imádságunk nyomán, a mi megsegítésünkre mennyei lényekhez szól az Isten, és nem akárkihez. Ez esetben Dániel imádságára a leghatalmasabb angyalt küldte el. És azt mondják itt a Biblia szövegek, és érdemes ezekre odafigyelni, hogy a te esedezésed kezdetén a mennyben egy szózat támad. Mint az ember elképzeli, hogy miközben mi imádkozunk, az Isten parancsot ad az angyaloknak, hogy az angyalok jöjjenek el ide, és a mi imádságunkra válaszul, legyenek a mi segítségünkre. Az a döbbenetes, hogy a mi esedezésünk kezdetén, és hozzátesz még egy dolgot, hogy én a te beszédeid miatt jöttem, mondja ez a bizonyos angyal. És ezt a múlt alkalommal érintett gondolatot szeretném egy konkrét történettel most kiegészíteni. Józsué könyvében Jerikó leomlásának a története olvasható. Ugye tudjátok, hogy Izrael népe körbejárta ezt a bizonyos várost, egy hatalmas városfallal megerősített város volt. 7 napon át minden egyes napon körbejárták, aztán a 7. napon 7-szer egymás után. Aztán amikor a kürtök megszólaltak, akkor utána a csatarendbe felsorakozott izraelitáknak is kiáltaniuk kellett, annak bizonyságaként, hogy ők az Isten szavára odafigyelnek, és leomlott Jerikó. De ennek voltak előzményei. Pontosabban egyetlen konkrét esetre hivatkoznék, amikor is az előző este Józsué kiment a táboron kívülre, hogy imádkozzon. Ugye az előzőekben is az imádságról beszéltünk, hogy az imádságra válaszul az Isten szózatot küld, angyalokat küld. Józsué egyedül van, imádkozik, olvasom. Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál felemelte a szemeit és látta, íme egy férfiú áll előtte meztelen karddal a kezében. És hozzáment Józsué és mondta neki, közülünk való vagy éte, vagy ellemeink, ellenségeink közül. Ez is számomra olyan megdöbbent azért, ez a Józsi nagyon bátor ember volt, nem? Főleg ez nektek fiúknak fontos, hogy vannak itt ilyen katonaviselt emberek, akik amikor meglátnak valakit, akkor nem elszaladnak, hanem oda mennek és megkérdezik, hogy ki vagy te. Akár lehet az ellenségeink közül való is, meg is kérdezi, hogy közülünk való vagy-e, vagy az ellenségeink közül való. No, a kivont karda volt a kezében. És a válaszra figyeljük. De Józsué imádkozott, ne felejtsük el. Azt pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. Megint imádság, az Úr seregének a fejedelme jön, most jöttem, az imádságra válaszol, és nem akárki vagyok, hanem az Úr seregének fejedelme. Van a Bibliában egy ilyen kifejezés, nekem annak idején, mikor én gyerek voltam, nagyon is sok kérdést vetett fel, a seregek ura. Ez a Bibliában egy visszatérő kifejezés, mindig az Istenre vonatkozik, és így gyakorlatilag ez olvasható, hogy én a seregek ura vagyok. Az Úr seregének a fejedelme, most jöttem, az nincs a Bibliában, de tudjuk az előzőekből, hogy a te imádságodra válaszol. És van abban a korábban idézett Dániel könyvéből vett szakaszban egy erre vonatkozó kijelentés, mert Gábriel, akit az Isten küldött, nem bírt az ellenséggel. és ezért Mihály, úgy olvassuk, a főfejedelem, aki nem más, mint Jézus Krisztus, eljött Gábriel segítségét. Itt Gábrielről nem olvasunk, de az Úr seregének fejedelméről már igen, aki Józsué imádságára válaszul, eljött, hogy segítsen. Nyilván nem a trombita szóra és az emberek kiáltozására omlottak le Jerikó kőfalai, hanem azért, mert a mennyei erők az Úr seregének fejedelmével az élén voltak ott jelen láthatatlanul. És ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek, ti gyermekek sokkal fogékonyabbak vagytok, mint mi felnőttek ezekre a dolgokra. Mi már a sok-sok információ miatt, meg a sok-sok gondolat, ami a fejünkben zajlik, és motoszkál, kevésbé vagyunk érzékenyek ezekre. De azt mondja az Úr Jézus, ha mi felnőttek olyanok nem leszünk, mint ti gyermekek, akkor bizony baj van, mert azzal az egyszerű, őszinte hittel kell az ilyen dolgokhoz viszonyulni, amivel ti rendelkeztek. És éppen ezért ez a történeti számotok sokkal többet mond, mint nekünk, hogy itt körülöttünk láthatatlanul mennyei lények vannak jelen. És maga az Úr Jézus is nem egy esetben megjelenik, hogy ami gyenge, töredékes emberi imádságunkra válaszként, ami segítségünk legyen. Gondoljátok át, és jó jegyezzétek meg, hogy Józsué imádkozott. Nem történt semmi különleges, ha az imádság nem különleges. És Józsué imádságára az Úr seregének fejedelme jelent meg. És hozzáteszi, hogy most jöttem. Korábban azt olvastuk, hogy a te beszédeid miatt jöttem. Mindig, amikor imádkoztok, gondoljatok arra, hogy a ti beszédetekre az Isten angyalokat küld, akik itt vannak közöttünk, körülöttünk, és azért vannak itt, hogy segítsenek rajtunk. Nem egy esetben történik ez így. Tehát az imádságnak ez az egyik legdöntőbb jelentősége, hogy az Isten meghallgatja, és rögtön válaszol, és segítséget küld. Nem akárkiket. Angyalokat, és olykor ő maga is eljön, hogy segítsen. Tehát amikor imádkoztok, ezzel a gondolattal imádkozzatok. De remélem, meg fogjátok ezt jól jegyezni. És segítetek nekünk is, hogy olyanok legyünk az őszinte hit megnyilatkozásaival, mint amilyenek ti van. Kedves testvérem, tudom, hogy kiben mennyire tudatosult az, hogy itt a gyülekezetben az elmúlt viharos idők után egy rendcsinálás jellegű folyamat vette kezdetét, aminek az első fogható mérhető megnyilatkozása a tisztújítás. Ez minden gyülekezetben átmeneti viharokkal szokott járni, remélem, hogy itt nem így lesz. Minden esetre én most szeretnék egy pár igei gondolatot elétek tárni annak tudatosítása érdekében, hogy a gyülekezetben végzett szolgálat mi mindent foglal magába, milyen lelkülettel és milyen lelki tartalommal kell, hogy történjen. Azt mondja a Pál apostol két helyen is, az egyik a Korintusbeliekhez írott első levél 12. fejezete, a másik pedig az Efézusbeliekhez írott levél 4. fejezete. Ezen a két helyen beszél Pál apostol arról, hogy a gyülekezetben különböző feladatokhoz különböző emberekre van szükség. És ezeket az embereket az Isten különleges képességekkel, a szolgálat munkájára alkalmassá tevő képességekkel ruházza fel. Azt mondja a Szentírás, és erre a kifejezésre szeretném a hangsúlyt helyezni, hogy ezek a lelki ajándékok. Ezek ajándékok. Ezeket nem mi termeljük ki magunkból, nem a mi velünk született képességeinkből fakadnak, hanem azokat legfeljebb igénybe vévő, mennyből származó, az Isten lelkének ajándékaként a mi életünkben megjelenő ajándékok. És azt mondja a Biblia, hogy ezek az ajándékok, ami fordításunkban ez áll, haszonra adattak. Hát sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy ez a kifejezés nem igazán adja vissza a lényeget.
Ennél sokkal többről van szó, mert az eredeti azt mondja, hogy összehordásra adattak. Amellett, hogy nyilván haszonra is, de összehordásra, ami azt jelenti, hogy külön-külön, bár lehet mindegyik értékes, együttesen, az együtt munkálkodás jegyében hasznosak igazán. És amikor mi bizottságról beszélünk, meg gyülekezetben végzett közös munkáról, akkor emögött az az isteni gondolat húzódik meg, hogy az összehordásra adott ajándékok együttesen fejtik ki azt az áldott hatásukat, ami az Isten szándéka szerint ezeknek a megnyilatkozásoknak a nyomában kell járjon. Egészen más összefüggésben olvastam az elmúlt héten egy képletet, nem is tudom másnak nevezni. Azt mondja ez a bizonyos leírás, hogyha egy ló húz valamilyen terhet, akkor az körülbelül 2000 kilónak megfelelő erőkifejtéssel egyenértékű. Azt gondolná az ember, hogy két ló 4000 kilónyi terhet képes elhúzni, és kimutatták, hogy két ló 6000 kilót tud elhúzni együtt. Külön 2000-et, külön-külön 2000-et, együtt 6000-et. Ezzel csak egy számhoz kötötten szeretném azt jelezni, hogy ha valamit együtt csinálunk, akkor az hatványozottabban értékesebb és eredményesebb. És ezért összehordásra adattak ezek a bizonyos lelki ajándékok, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Tehát nem öncélú egyéni teljesítmények megnyilatkozásairól van szó, hanem összehordásra adattak, haszonra adattak, a Krisztus testének építésére adattak, és amikor a Szentírás arról beszél, hogy Krisztus a mennybe ment, akkor ajándékokat osztott az embereknek. Úgy emlékszünk ezekre a bibliai kijelentésekre. Hát ezek az ajándékok itt a gyülekezet élet keretei között csapódnak le, ami személyes, egyéni szolgálatunkban. Tehát amikor egy gyülekezet valakit a bizalmával megtisztel, ebben kettős dolog jelenik meg. Egyrészt felismeri az illetőben azt a gyülekezet, hogy ő az Isten iránti elkötelezettség jegyében már kapott az Istentől valamilyen ajándékot, és a gyülekezet ezeket az ajándékokat, mint egy felismerve, igénybe venné az összehordásra szánt ajándékokat az egyén valamilyen szolgálattal történő megbízása nyomán. És hogy ezek az összehordásra adott ajándékok együttesen miféle komoly befolyást képesek gyakorolni, azt mondja a Szentírás, a Krisztus testének építését. A Krisztus teste a gyülekezet, ez a közösség. Ebben az összehordásra szánt ajándékok építő jellegű tevékenységet fejtenek ki, kinek-kinek segítik az egyéni lelki kibontakozását, és a gyülekezetet is a maga egységes tevékenységében. Egy alkalommal, amikor nagyon fájlaltam, hogy egy adott gyülekezetben nagyon nehéz szolgálatra rábírni embereket, valahol talán egy mennyből jött ihlet alapján, meg a görög nyelv iránti elkötelezettség jegyében találtam egy segítséget jelentő gondolatot. Fellapoztam a görög szótárat, és a görög szótárban kikerestem azokat az igéket, ahol az ige a szűn előtaggal kezdődik. Ez a szűn azt jelenti, hogy együtt. Méretetlen sok ígét találtam, hogy egy gyülekezet mi mindent tud együtt csinálni. Ugye a szinagógé, kezdhetnénk ezzel is, ez a zsinagóga. Ez is arról szól, hogy egy közösség nem öncélúan jön össze, hanem az összehordásra adott ajándékok együttes megnyilatkozásainak a helye, ahol ki a magáét hozzáteszi, és így az egész együttesen kifejtett hatása a gyülekezetben a Krisztus testének építésében nyilvánul majd meg. Szolgálat munkájára. Itt sem az egyéni teljesítményeken van a hangsúly, hanem azon az önzetlen hozzáálláson, ami eleve az Isten világára jellemz. Azt mondja Krisztus is, hogyha a földbe esett gabonamag egyedül marad, akkor ott a megsemmisülés veszi kezdetét. De ha elhal, akkor sok gyümölcsöt terem, amivel mintegy kifejezi azt, hogyha én a másokért való szolgálatban önfeláldozó élettel hagyom, hogy az Isten rajtam keresztül áldást fejtsen ki, akkor ott terem a gabonamag 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit. És kimondja a Szentírás, és ezeket az ígéket szeretném szíves figyelmetekbe ajánlani, hogy közöttünk senki sem él önmagának. Már legalábbis ideális körülmények és feltételek között. Egy gyülekezeten belül nem az egyéni teljesítményen van a hangsúly, nem az egyéni képességek megnyatkozásain van a hangsúly, bár lehetnek közöttünk tehetségek, hanem az összehordásra adott ajándékok együttes eredményén, a Krisztus testének az építésén. Én a gyülekezeti életet is úgy képzelem el, persze nem azonban hangsúly, hogy én mit képzelek el és mit nem, hanem régi tapasztalataimból is ilyen jellegű ösztönzéseket hoztam magammal, hogy a gyülekezetben a közösségi érzés a hangsúlyos. Egy gyülekezetben is lehet valaki magányos. De az a gyülekezet nem igazán áll a helyzet magaslatán. Mert egy gyülekezetben a gyülekezet belső légköre eleve ösztönző erőt kell képviseljen ahhoz, hogy ki a nagy egészhez hozzátegye azt, amivel őt az Isten megajándékozta, mert szolgálni akar. Vannak persze önjelöltek is, akik a maguk képességére hivatkozva úgy gondolják, hogy ők mindenképpen kell, hogy valamit tegyenek. Az önjelölteket általában a gyülekezet parkolópályára helyezi. A gyülekezetnek kell kiben-kiben felismerni a mennyből néki adott ajándékot, és ha a gyülekezet élő és az Isten lelkétől ihletetten végzi a munkáját, akkor ezeket fel fogja ismerni, és ezeket szolgálat munkája a Krisztus testének építésére kamatoztatni fogja. Elmondtam már korábban is egy történetet, most csak azért idézném fel, hogy érezzük ennek a lelki terhét és súlyát. A Rák nélküli világ című könyvben van egy nagyon érdekes történet. Ugye tudjuk, hogy a rák sok esetben a bűn szinonimája, mert egyfajta önpusztító testi folyamatról van szó, miközben az Isten világa az építkezésről, a másokért élésről, és nem az önzés kártékony következményeiről szól. Nos, amikor én magamról megfeledkezve élek egy gyülekezetben, akkor lehet, hogy nem annyira látványosan, de mindenképpen áldásos következményei vannak ennek a hozzáállásnak. A történet a következő. Egy Chevron Schreiber nevű anesteziológus, miközben ő maga is valamiféle agydaganatból gyógyult ki, olyannyira elkötelezetté vált a rákbetegek gyógyítása iránt, hogy kutatóorvossá képeztette át magát, és hát mint kutatóorvos elkezdett egerekkel kísérletezni. És megfigyelte, hogy két egércsoport esetében van egy hagyományos módon kezelt csoport, és van egy kontrollcsoport, azért, hogy a különbségeket lehessen érzékeltetni. Az egyik csoportát az alapként megnyilvánuló kis csoport megkapta a táplálékadagját, rendesen, tisztán tartott környezetben és körülmények között éltek, de mindegyik rákkal volt megfertőzve. Ennek a csoportnak minden egyede elhullott. A kontrollcsoport esetében ugyanezek a feltételek érvényesültek, tehát táplálék, tisztán tartott rendes körülmények, és cirógatás, és dédelgetés, és a jólétükre, a lelki közérzetükre való odafigyelés. Érdekes módon ennek a csoportnak az egyedei mind meggyógyultak. Ennyi volt a különbség. Ezekkel törődtek, azokkal nem. És ennyi különbség bőven elég ahhoz, hogy egy ilyen pusztító betegségtől is meggyógyuljon valaki. És egy közösségben ezek gyógyító befolyással rendelkeznek. A közösség maga, mint olyan. A közösségben megnyilatkozó lelki ajándékok, az egymásra való odafigyelés, a szeretet. A másik komolyan véte, hogy közöttünk senki sem él önmagának, hanem én tudok, és akarok magamról megfeledkedve odafigyelni a másikra. Egy szemvillanással, egy másikra való odafigyeléssel, egy gesztussal, amivel kifejezésre juttatom azt, hogy a másikat észrevettem, hogy a másik fontos nekem, hogy jó, hogy itt van. Ezekkel olyan áldásos hatást fejthetek ki, ami akár a fizikális életben is valamiféle hatást gyakorol. Én az elmúlt hónapokban és években ennek az apadó tendenciáját érzékeltem. Kiki nyilván sok-sok sérelem értem, meg bántalom, meg nem erre számított, visszahúzódóvá vált, de ezzel a visszahúzódással, vagy a visszahúzódásra való készséggel voltak éppen azokat a lelki pozitív hatásokat is visszavonta a közösségtől, már legalábbis azokat, amiket rajta keresztül az Isten megnyilatkoztatni, kinyilatkoztatni, vagy megnyilatkozásra szánt, amivel esetleg másoknak segítettünk volna. Azt mondja a Biblia, néhány ígét szeretnék idézni. A Biblia világában a Szentírás értékrendje szerint minél nagyobb a baj, annál nagyobb a szeretet. A gyógyítással azt mondja a Szentírás, hogy az élet megigazulása jár az isteni tevékenység nyomában, és a bűnre az Isten a maga szeretetével, a maga jó akaratával, mentő szándékával válaszol, és ezzel mint egy elkötelez engem a jóra. Ugyan sokat mondó kijelentés a Bibliában az, hogy amiképpen vettétek a Jézus Krisztust az Urat, akképpen járjatok is ő benne. És ugye elgondolkodtam azon, hogy én miképpen vettem az Urat. Hát nem akartam másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Vele keltem, vele feküdtem, gondolataim állandóan körülötte forogtak. Aztán az idő múlásával, a sok-sok egyéb tevékenység miatt, persze okokat meg magyarázatot mindig lehet találni, ez a, amiképpen vettétek, azonképpen egy kicsit visszaszorult. És sok egyéb dolog is megjelent, és én úgy próbáltam levonni ennek kapcsán a tanulságokat, hogy a megtérés az a prioritásokat is érinti. A fontossági sorrendeket is érinti. És ha Krisztus számomra mindenek felett való volt, akkor az kell maradjon. Akkor az értékrendemben ugyanazon az első helyen kell álljon, ahogy a megismeréskor, az ő vele való találkozáskor oda került. Néhány gyakorlati kijelentést is hadd olvassak, még mindig a választással és a gyülekezetben végzett munkával összefüggésben. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Vajon az a szeretet, amely képmutatással társul, szeretet-e? A felszínes látszat szerinti. Oda köszönök a másiknak, hát mert illik köszönni, de a gondolataim máshol járnak. Vagyunk annyira érzékenyek lelkileg, hogy ezeket úgy megérezzük. Ugye én nem vagyok annyira fontos a másiknak, mert igaz, hogy a formalitásoknak, az udvariasság formai szabályainak eleget tett, de eszébe se jutok. Azok az emberek, akik úgy beszélgetnek a másikkal, hogy teljes figyelmet szentelnek a másiknak, hogy odafigyelnek a szavára, a gondolat és a az érzelmi rezdüléseikre is, na azok gyógyítanak. Feleségemnek a nagybátyja volt ilyen, prédikátor volt, amikor leült valakivel beszélgetni, akkor megszűnt számukra a világ. És csak az a valaki volt jelen, aki most beszélt hozzá. Ezek a gyógyító jelenléttel társuló kapcsolatok. Amikor nyilvánvalóvá válik a másiknak is, hogy aki velem beszél, az fontosnak tartja a mondani valómat, még ha sületlenségeket beszélek össze-vissza akkor is. Mert megbecsül engem, a testvérét. És ezért teljes figyelmet fordít a szavaimra és az én személyemre. Ezek a gyógyító jelenlétek. Ennek van az a kisugárzása, ami akár fizikai problémákból is gyógyíthat. Figyeljünk, hogy az apostol milyen pontosan fogalmaz. Atyafiúi szeretettel, egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Azt mondja egy hosszabb igeszakaszon belül a Szentírás, hogy közülünk senki sem él önmagának. Ez egy keresztény gyülekezetben a testvérek egymáshoz való viszonyában megnyilvánuló hozzáállás. Közöttünk senki sem él önmagának. Azt mondja, mindenikünk a fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Azért fogadjátok be egymást, hogy a Krisztus is befogadott titeket. Mit jelent befogadni a másikat? Hát ezt, amit az előbb elmondtam, hogy teljes figyelmet, teljes odafigyelést tanúsítani. Fontosnak tartani a másikat, mondani valójával, jelenlétével, mindenestől fogva. Amikor a szeretet himnuszát olvassuk, és sokszor már közhelynek számít, egyáltalán a szeretetre hivatkozni, én is megkaptam ebben a gyülekezetben, hogy én nem tudok másról prédikálni, csak mindig a szeretetről. Én úgy gondolom, hogy arról kell prédikálni, ami nincs, vagy ami bizonyos hiány szenved, vagy nem áll a helyzet magaslatán, vagy kibontakozásában és megnyilatkozásaiban nem olyan, mint amilyennek lennie kell. Ugye elmondtam sokszor, és ne haragudjatok azért, hogy megint ismételem magam, nagyon sokféle emberi szeretet megnyilvánulás van. Ezek közül a Szentírás csak egyet fogad el hitelesnek. Mert az a három, ami ezen kívül van, a görög nyelvben még ezen, majd később említetten kívül van még három, ez a három a tárgyának az értékétől függ. Én azért szeretem a másikat, mert jó, mert fontos, mert tanulhatok tőle, ki tudja miért. Az igazi szeretet olyan, ami nem függ a szeretet tárgyának az értékétől, hanem az értékétől függetlenül is odafigyelést tanúsít, sőt, ez az önzetlen isteni szeretet megnyilatkozása értéket teremt abban, amire irányul. Nem függ a tárgyának az értékétől, ez az agapé, hanem értéket teremt benne. Mert amikor én a másikat megtisztelem az odafigyelésemmel, miközben magamról megfeledkezek, ezzel a másikat elkötelezem a jóra. Elkötelezem és képesítem az isteni segítség megnyilatkozásaival ugyanarra a hozzáállásra, hogy ugyanígy viszonyuljon a másik felé. Milyen egy olyan gyülekezetben élni, ahol ez a másikra odafigyelő szeretet nyilvánul meg. Az a szeretet, amelyik értéket teremt abban, amire irányul. És lehet, hogy erről már hallottatok, valószínűleg tőlem is. Azért mondom el még egyszer, és azért mondom el még ki tudja hányszor. Mert elkezdünk most egy közösséget építeni, ami a közösség életnek ezekre az írott és íratlan szabályaira kell épüljön. Az önzetlen szeretet szabályaira. Mert így tudunk csak igazán a Krisztus testének építésére a bennünk és a nékünk adott isteni ajándékokat összehordva a hasznára lenni. Azok a komoly dolgok, amelyek ebben a gyülekezetben is kibontakoznak, a szolgálat közegében és jegyében szeretet nélkül értéktelenek, nem működőképesek. A szeretetben gyógyító hatalom nyilvánul meg, lelkileg is, és az előbb mondottak hátterén újra hangsúlyoznám, fizikai vonatkozásban is. Van egy állítólag a stresszt, mint problémát okozó jelenséget vizsgálók találták ezt a megállapítást, hogy a legtöbb betegségnek ilyen pszichoszomatikus összefüggései vannak, és a legtöbb betegség hátterében legalább 80%-ig ilyen jellegű tényezők vesznek részt. És gondoljuk csak el, hogyha én ebben a közösségben élek, ebben a gyógyító jelenlétet megtestesítő közösségben, ahol odafigyelnek rám, ahol lelki balzsamként ér engem a másik rám irányított szeretete, és az enyém a másikra. Hát mennyi mindentől szabaddá válok? Hát milyen felszabadult szívvel megyek el innen? Mennyire boldog vagyok, hogy rám odafigyelnek, hogy engem szeretnek, és én is szerethetek valakit. Odafigyelhetek valakire. Egy-egy gesztus, egy-egy szemvillanás erejéig. Munkatársi körben tapasztaltam egyszer, beszéltem ilyenekről. Ugye, mert a munkatársak is annyira el vannak foglalva a saját fontos dolgaikkal, hogy éppen a testvérekre meg egymásra nem figyelnek oda. És ugye elmondtam azt, hogy talán jó lenne, ha ezen a területen változtatás állna be. Prédikátor értekezleten ez a munkatársam minden egyes alkalmat megragadott, hogy amikor elment mellettem, akkor így megsimítson, megfogja a nyakamat, vagy egy ilyen masszírozó jellegű gesztussal érintsen, amivel kifejezésre juttatta azt, hogy odafigyeltem a múltkor is, meg most is odafigyel rám, és jó, hogy itt vagyok, és ezt egyfajta gesztussal ki akarja fejezni, mert hogy tanult belőle. Szóval egy ilyen puszta érintés, vagy a másik felé annak a kifejezése juttatása, hogy milyen jó, hogy itt vagy, és egy pár keresetlen szóval a másik tudomására hozzuk azt, hogy szeretjük őt, hogy odafigyelünk rá. Hát mi minden zajlik le egy ember lelkében ilyenkor? Hát mennyire jól érzi magát? Azzal szemben, hogy ilyen baljóslatú pillantásokkal méregetem, vagy ki tudja, hogy milyen egyéb gesztusokat találok ki annak kifejezésére, hogy valami nincs rendben közöttünk. Itt szeretném újra hangsúlyozni azt, hogy János első levele, ugye ő a szeretett tanítványként élt és írta a maga írásait, egy egyenletet fogalmaz meg. Azt mondta a levelében, hogy a levelét is azért írja, hogy a ti örömötök teljes legyen. És ennek az örömnek a hátterében egyfajta közösség áll. Ez az öröm nem öncélú, és nem belőlünk fakad, hanem egy közösségből. A mi közösségünk pedig az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal van. És ezeket azért írjuk néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, azzal a közösséggel keresünk meg titeket, amit mi is képviselünk, ez a közösség pedig az Atyával és az ő Fiával. Tehát amikor mi szeretünk, amikor mi a másik iránt szeretetteljes gesztusokat teszünk, ez az Atyával és az ő Fiával való közösségből táplálkozik, és ebbe a közösségbe szeretnénk meghívni benneteket is. Ebben az a szűn előtag érvényesül együtt. Egyedül tenni sok mindent kevés, gyenge értékű, de együtt, még ha az eredmény nem is annyira látványos, de valamit együtt csináltam a másikkal, és ezért már önmagában értékes, ezért már fontos, már gyógyító jellege van. Lehet, hogy majd az örökkévalóságban tudom meg, hogy egy a másik iránt megnyilatkozó szeretetteljes érintés vagy gesztus milyen pozitív hatásokat fejtett ki, ne fukarkodjunk ezzel. Figyeljünk oda a másikra, mert nem tudjuk, hogy milyen hihetetlen áldás fakad ebből. Nem véletlenül szán a Biblia ezekre a dolgokra olyan sok ígei kijelentést, és olyan sokszor esik szó róla. Még egy példát hadd említsek. Volt egy ilyen evangelizációs sorozat, ahol különböző könyveket kellett elolvasni, és ez az anyai szeretetről szól. Ugye az anyai szeretet az a szeretet megnyilatkozások sorában az egyik legértékesebb, szinte mindenek felett álló, az isteni szeretet kivételével. Megszületett valahol távol-keleten egy kisgyerek, aki olyan fejlődési rendellenességekkel látott napvilágot, hogy szinte esélye nem volt a normális életre. Süket volt, vak volt. Nagyon gyengén működött az agya. És azt mondták ennek az asszonynak, az anyának, hogy adja be egy elfekvő intézetbe, mert ebből a gyerekből úgyse lesz semmi. Ez a gyerek egyszerűen életképtelen. Az anya nem tudott érzelmileg elszakadni ettől a gyerektől, dédelgette, simogatta, énekelgetett a süket gyereknek, abszolút értelmetlen dolog, ugye egy süketnek énekelni, beszélt hozzá, anélkül, hogy választ remélhetett volna, és észrevették, hogy ez a gyerek, amelyik mozogni sem tudott, egyszer csak elkezdett kúszni. Ami nem nagy teljesítmény, mert különben süket maradt, meg vak maradt, de megalapították a tudósok, akik ezt a jelenséget vizsgálták, hogy annak a szeretetteljes közegnek az eredményeképpen bizonyos belső, nem túl látványos, de fejlődés indult meg a gyermek agyában. Bizonyos csillagalakú támasztó sejtek minősültek át, és memóriasejtek, meg mit tudom én, mi minden alakult még ki belőlük, ilyen tartaléksejtekből, és annak tulajdonították, hogy egy ilyen pozitív, érzelemgazdag környezetbe került a gyerek. Tehát ennek az érzelemgazdag környezetnek, amit az Isten világa képvisel, és amit mi itt a gyülekezetben megteremthetünk az egymáshoz való viszonyulásunkban, valóban gyülekezet építő ereje van. Szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére adattak ezek az ajándékok, amelyek a menny szeretet közegéből valók. És arra valók, hogy ezt a gyülekezetet is közösséggé formálják. Olyan közösséggé, amelynek az alapja az Istennel való közösségben gyökerezik. És ebben a közösségben, ahogy vettük a Krisztus Jézust az Urat, ebben a közösségben gyökerezik ennek a gyülekezetnek a gyógyulása, a felépülése és az Isten országára való alkalmassá válása. És én szívből kívánom, hogy tanuljunk az Istentől szeretni, és gyakoroljuk egymás irányában, és akkor ez a gyülekezet olyan közösség lesz, ahova érdemes belépni, ahol érdemes jelen lenni, és ahol megtaláljuk az egymás felé vezető utakat, és nagyon sok mindent fogunk együtt csinálni. És minél több dolgot, és minél tartalmasabban teszünk együtt, annál jobban épül majd ez a közösség az önzetlen szeretet jegyében, és ehhez segítsen az Isten mindannyiunkat. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 212-es éneket, ott az első és második verset, majd az ima után a harmadik és negyedik verset. Tehát a 212-es éneknek első és második versét énekeljük most.
Most engem az egész. vettem el, az egész világ lássa, hogy szeretsz engem.
Lehetőség szerint hajtsunk térdet az imához.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy megtanítasz minket szeretni, és a magad példaadásával mutatod meg, hogy mit jelent a szeretet, az önzetlen, önfeláldozó szeretet a maga valóságában. Úrunk, köszönjük, hogy egyszerű emberi példákon is lemérhetjük a szeretet átformáló hatalmát. És segíts, Urunk, taníts meg tényleg arra, hogy befogadjuk a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet, hogy bennünk a gyógyulás folyamatai mind jobban kiteljesedjenek, és egyre inkább mi magunk is a te erőd által szeretni képes, és az önzetlen szeretetben előjáró emberek lehessünk. Hozd léte, Urunk, a mi közösségünkben is a szeretet gyógyító jelenlétét, és add meg, hogy fizikailag és lelkileg egyaránt gyógyuljunk, és a Krisztus teste épülhessen szent templommá, és segíts, Urunk, hogy miközben ebben a szeretett közösségben élünk, és magunkról megfeledkezve, mi magunk is a szeretet megnyilatkozásait gyakoroljuk mások felé, aközben olyan mi magunk is érett férfiúvá, a Krisztus teljességebe ékeskedő kor mértéke felé haladnánk. Formáljenek ki bennünket, Istenünk, és segíts, hogy ne ismétlődjenek a jövőben azok a nem egészen szeretetből fakadó megnyilatkozások, amelyek oly sok keserűséget és fájdalmat okoztak az elmúlt időben. Segíts, kérünk nékünk talpra állni, és megtanulni tőled szeretni. Amen.
A testem is a lelkem már parancsodra vár, hogy kedved szerint használd, vagy be.